7 óra 40 perc. Július 1-től módosultak a végrehajtás szabályai. Ami lényeges az, hogy nőtt az az összeg, amely nem vonható eljárás alá. Ez láncolag kedvező az adósoknak, hiszen több pénzük marad még akkor is, ha be kell hajtani rajtuk a kiegyenlítésre váró tartozásukat. A Magyar Követelés Kezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnöke ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, az alacsonyabb jövedelemmel nyugdíjjal rendelkezők nehezebben vagy egyáltalán nem fognak tudni hitelhez jutni, hiszen a hitelezők óvatosabbak lesznek pont emiatt. Bódis Kornéllal beszélgettem ennek részleteiről.
Változott a végrehajtási törvény, mégpedig júliustól. Hogyan? Mi a legfontosabb?
Nagyon röviden és tömören fogalmazva, a végrehajtás alá vonható járandóságok, munkabér, nyugdíj, magyarul a fizetés, a havi jövedelem letilt hatóságának a mértékében lesz egy változás. A végrehajtási eljárásról szóló törvény szabályozza azt, hogy a munkabérből ilyen legfeljebb 33%-ot, több tartozás esetén pedig 50%-ot lehet levonni a végrehajtási eljárásban. Ugyanakkor a végrehajtási eljárásról szóló törvény eddig is tartalmazott érthető szociális szempontból egyfajta mentességet, amely 2023-ig a mindenkori öregségi nyugdíj mértékét 28.500 forintot, aztán pedig 60.000 forintot nem levonhatóvá minősített. Na most ez a mentes összeg július 1-től elég drasztikus mértékben változik, és a mindenkori nettó minimálbér 60%-áig mentes lesz a végrehajtási eljárás során. Ez a változás lényege összefoglalva.
Ez most forintban körülbelül mit jelent?
Nagyságrendileg 110-120 ezer forint, tehát mondhatjuk azt, hogy megduplázódik az az összeg, ami mentes lesz a végrehajtási eljárás során a munkabérből letiltható összegből. Ugye ez elsőre nagyon jól hangzik, és mondhatjuk azt, hogy akkor az adósi kör fellélegezhet, hiszen hát akkor több pénzünk marad. Ez az első gondolat. A második gondolathoz viszont hozzá kell tenni, hogy a végrehajtási eljárásról szóló törvény a fokozatosság elve mentén épül fel. Tehát a végrehajtási eljárást a kevésbé kényelmetlen, kevésbé fájdalmas lépésektől építi fel egészen a komolyabb beavatkozásokig. Ugye elsődlegesen az adós bankszámláján vezetett pénz összegre vezet végrehajtást a bírósági végrehajtó, aztán a munkabér járandóság, és ha ebből nem sikerül ugye behajtani a tartozást, akkor jöhetnek olyan dolgok, mint az ingófoglalás, tehát a egyes vagyontárgyaknak a lefoglalása, árverésen történő értékesítése, motorkerékpár, személygépjármű, és a többi, majd pedig adott esetben az adósnak az ingatlana is árverés alá kerülhet, tehát árverésen értékesítésre kerülhet. Ez azért nem olyan jó. Úgyhogy ezt érdemes ebben a szemléletben nézni.
Ugyanakkor ennek van egy olyan üzenete is, vagy lehet, és ezt inkább kérdezem, azt is jelenteti, hogyha a jogalkotó ezen így változtatott, hogy olyan nagyon nagy baj nincs azért az adósság kezeléssel idehaza. Magyarul nincs annyira sok ember nagy bajban, hogy ellenkező irányba kelljen szigorítani a végrehajtást. Ezt is fel lehet így fogni? Csak kérdezem.
Szerintem ezt nem így kell megközelíteni. Magyarországon azért meglehetősen sok végrehajtás eljárás indult, és ehhez egy kicsit vissza kell nyúlni időben, és egy másik szállat is behozni a képbe. Ugye 2020 óta az adatkezelési szabályok elég drámai mértékben megváltoztak, miszerint az a klasszikus kommunikációs típusú behajtás, amikor a követéskezelő felhívta az adóst, és jelezte, hogy hát lenne itt egy kis tartozás, meg tudunk-e állapodni, adunk egy kedvezményes megoldást, és akkor valahogy ezt zárjuk le. Ezek a lehetőségek jelentősen beszűkültek az adatvédelmi szabályok szigorodása miatt. Jó részt ennek köszönhetően más lehetőség hiányában nagyon sok végrehajtást kérő, és itt nem csak faktorcégről beszélek, bankról, szolgáltatóról, de sima szolgáltató cégekről is, rengeteg végrehajtási eljárást voltak kénytelenek elindítani, hiszen más módjuk nem volt arra, hogy a jogos követelésüket, a ki nem fizetett számláiknak az elmértékét beszedjék a nem fizető ügyfelektől. Tehát viszonylag sok végrehajtási eljárás folyik Magyarországon. Ennek az egyik lehetséges módja nyilván az, hogy a lehető legkevésbé fájdalmas módon, mondjuk a munkabérből az letiltásra kerüljön. Hogyha ezt akadályozzuk, illetve olyan nem kellően átgondolt módosítások lépnek érvénybe, amik ezt a fokozatosságot kiütik ebből a rendszerből, akkor könnyen szembesülhetünk azzal, hogy az ilyen módon nem fizetett tartozások tovább duzzadnak, a kamatokkal, akár a PTK, akár egyéb szerződésben kikötött mértékű kamattal tovább növekednek, és az az ügyfél, akinek egyébként rendesen vonogatták a fizetéséből a törlesztést, az azzal szembesült, hogy hoppá, lehet, hogy több pénzzel maradt, de elvitték az autómat. Tehát ez erre mondjuk érdemes odafigyelni.
Másik oldalról, és akkor most a negatív oldalára kérdezek, viszont akkor a hitelintézetek, a bankok szigoríthatják a a hitelhez való jutást, mondván, hogyha a végrehajtás változik, akkor nyilván ők lehet, hogy szigorúbbak lesznek, legyen személyi kölcsönről, vagy egyéb áruhitelről szó. Ez is fennáll?
Ez egy nagyon logikus következtetés, és ez nagyon logikus következmény, hiszen a legtöbb klasszikus hitel, személyi kölcsön, hitelkártya, fogyasztási típusú hitelek legfontosabb biztosítéka az ügyfél rendelkezésre álló jövedelme. Az, amiből a havi megélhetését fedezi, hiszen nem az autó eladásából fizetünk vissza egy személyi kölcsönt, hanem szépen a havi törlesztést, a havi fizetésünkből törleszgetjük. Adott esetben, ha nem tesszük, akkor a bank a végrehajtás eljárás során ezt letilthatja. Ha ezt a lehetőséget a bank kezéből, vagy a követéskező kezéből kicsavarják, akkor a bank nem fog tudni akkor a körnek hitelt biztosítani. Magyarul, aki olyan jövedelmi rétegbe tartozik, hogy a mentes összeghatár érvényesítését követően nem lesz letiltható jövedelme, ő ki fog szorulni a hitelezési piacról. Ez meglehetősen sok embert érint Magyarországon, tehát nagyon sokan fognak azzal szembesülni, hogy a jövőben nem lesznek hitelképesek, és nem csak azok, akiknek lejárt tartozásuk van, hanem azok is, akik egyébként teljesen rendben fizetik az adósságaikat. Tehát ez egy elég komplex kérdéskör, és viszonylag hirtelen változás az, ami júliustól életbe lép.
Akkor ez mondjuk, ha jól értem, például a nyugdíjasok egy részét nehéz helyzetbe hozza. Mondok egy példát, egy mosógépet szeretne venni, lehet, hogy nem fog tudni áruhitelhez jutni ezen szabályok miatt. Ennek van realitásai?
Ez szinte biztos, hiszen ugye a nyugdíjak jellemzően nem olyan mértékben emelkednek, mint ahogy a versenypiacon a munkabérek, és ilyen formán a mostani változás azért egy átlag nyugdíj végrehajthatóságát jelentős mértékben lekorlátozta. Ezzel persze elsőre mondhatjuk azt, hogy de jó, több pénz marad a nyugdíjasnál, viszont nagy valószínűséggel nagyon sok hitelezési szolgáltatásból, tehát ki fog szorulni a hitelpiacról, egész egyszerűen.
Mivel indokolta a döntéshozó egyébként ezt a módosítást, ami július 1-től lépett hatályba?
Én különösebb indokolást emögött nem találtam, megmondom őszintén. Azt gondolom, hogy egyfajta szociális megfontolás lehet, hogy hagyjunk több pénzt az embereknél. Ahogy mondtam az elején is, ez elsőre nagyon jól hangzik, de a hosszú távú következményeit érdemes lett volna szerintem akár egy hatástanulmánnyal alátámasztani, vagy mondjuk a szakmával konzultálni, mert rengeteg olyan javaslatunk van, hiszen mégis csak ezzel foglalkozunk, amivel egy ilyen szándék nagyszerűen kivitelezhető, és olyan módon valósítható meg, hogy ez egyébként ne okozzon károk az egyéb területeken.
Például van-e olyan ötletük, amivel ezt érdemes lenne korrigálni ahhoz, hogy ne okozzon egyrészt nehézséget a alacsonyabb jövedelműeknek, hogyha mondjuk tényleg egy háztartási eszközhöz szeretnének jutni, másrészt meg nyilván a hitelintézetek se, meg a hitelezők se járjanak rosszul. Tud mondani egy ilyen?
Az első és a legfontosabb, hogy a moratórium, ami ugye még a COVID után került bevezetésre, az egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy ezt nem szabad automatikussá tenni. Ugye az utolsó szakaszban a moratórium az a mindenkire általánosan kiterjedő verzióból átállt egy kérelemre történő verzióvá. Tehát magyarul akkor illette meg a moratórium az adóst, hogyha ő azt kérte. Én azt gondolom, hogy ennél a típusú intézkedésnél ez lenne az alapvető, tehát hadd döntse el az ügyfél, hogy szeretnék élni ezzel a mentességgel, vagy köszönöm nekem, ez így jó, mert a munkahelyem vont eddig a 33%-ot, maradjon továbbra is így, és akkor tudom, hogy az a pár százalék fontos tartozás, ami nyomja a vállamat, az ki fog pörödni magától, és nem kell aggódnom miatta. Nyilván lesz az élethelyzet, amikor azt mondja az ügyfél, hogy hát nekem ez probléma, szeretnék élni a mentességgel, de akkor ezzel párhuzamosan beszaladok a bankomba, és kötök egy megállapodást, hogy hogyan tudnánk mégis rendezni. Azt hiszem, hogy a legtisztább módja egy adósság rendezésének még mindig az, hogyha a hitelező és az adós szót ért egymással, mindenfajta kényszerintézkedés nélkül. Azon kívül egy érdekes vonás ennek a mentességnek, hogy ugye mindenkori minimálbér 60%-ára vonatkozik, de konkrét összeget jelent. Tehát ha valakinek mondjuk 4 órás munkaviszonya van, akkor is a teljes 8 órás minimálbér 60%-a illeti meg mentességként. Én azt gondolom, hogy ennek az arányosítása, ez egy alapvetés lenne. Tehát nem az. Ebben a jogszabályban számos olyan szakmai részlet egyeztetése hiányzik, ami elengedhetetlen. Bírósági végrehajtás magától nem tud indulni. Bírósági végrehajtás az bírósági ítélet, vagy azzal egyenértékű, azzal azonos hatályú jogerős fizetési meghagyás alapján indulhat. Magyarul, hogyha a bírósági ítéletet végrehajthatóságát megkérdőjelezhetővé tesszük, akkor az valahol a jogbiztonságot ássa alá.
Az elmúlt percben a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének elnökét, Búdis Kornélt hallották. Zenével megyünk tovább, közlekedünk, majd 8-kor friss hírekkel jövünk a 94.2.